A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 666. dicséretet énekeljük. A 666. dicséret így kezdődik: Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világteremtő a te szózatod. Maradva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Édesatyán, köszönünk neked minden olyan alkalmat, amikor hódolhatunk előtted. Megtelik a szívünk hálával, hogy nagy és hatalmas Isten vagy, fenségben és igazságban lakozol. De áldunk téged, hogy nem csak úgy ismerhetünk, mint hatalmas teremtő Istent, nem csak úgy ismerhetünk, mint aki hatalmat szavával ma is fenntartod ezt az egész világ mindenséget, amelyben szépen és jól mindent elrendeztél, hanem úgy is ismerhetünk téged, mint aki fiadban, az Úr Jézus Krisztusban lejöttél erre a földre, mert megszántad az embert, és váltságot készítettél neki. Köszönjük, hogy erről szól a Szentírás. Jézus Krisztusra mutat, mint megváltóra, mint szabadítóra. Bár csak ismerhetnénk őt, és az ő feltámadásának az erejét, ha pedig már ismerjük, akkor bárcsak minél jobban megismernénk őt. Megvalljuk előtted, hogy sokszor hiányos a mi ismeretünk, és éppen ezért hiányos és gyenge a mi hitünk is. Amikor azt kérjük, hogy növeld a mi hitünket, akkor azt is kérjük, hogy növeld bennünk azt a bizalmat, amely téged, mennyei atyánk megismer, elfogad, urának tekint, és aki a te közösségedben akar élni. Áldunk téged, hogy egybegyűjtöttél bennünket ezen az estén. Köszönjük a mai napot neked. Sokan sok felől jöttünk ide. Te ismered szívünk állapotát, Urunk, gondolatainkat is. Kérünk téged, hogy mivel te ismersz bennünket, ezért szólíts meg, és hadd érezzük, hogy a te igéd nekünk szól, személyesen nekünk készíted az üzenetet, ezért kérünk, hogy jöv el Szentlélek, Úristen, és nyelveket egyező hitre hozzál most népeket, kérünk, hogy hadd értsük azt, amit te mondani akarsz. Könyörülj meg ezért rajtunk. Amen. Kedves testvérek, a mai ószövetségi igéből, a Jób könyve 37. fejezetéből olvasok egy mondatot, és aztán majd ennek fényében fogjuk megnézni azokat a részeket, amelyeket most olvasunk a Biblia olvasó vezérfonalunk szerint. A Jób könyve 37. fejezetének a 14. versének a második fele így hangzik: állj meg, és gondold meg Isten csodáit. Rövid felszólító mondat, kedves testvérek. Jób barátja, Elihu mondta ezt az ő barátjának, Jóbnak: állj meg, és gondold meg az Isten csodáit. Azok kedvéért néhány mondatot hadd mondjak, akik a Jób könyvével ezekben a napokban kevesebbet foglalkoztak, vagy talán egyáltalán nem ismerik, hogy mi van ebben a könyvben. Nagyon sokan tudják azt, hogy Jóbot úgy emlegetik, nem csak egyházi körökben, hanem még azon kívül is, mint a nagy szenvedőt. Jób a szenvedésnek a példaképe lett a Bibliában, hiszen elvesztette a családját, elvesztette a gyermekeit egyetlen napon, aztán elvesztette a vagyonát, és végül elvesztette még az egészségét is. Tudjuk, hogy ez nem véletlenül történt, nem valamiféle csapás volt ez, hanem Isten próbára tette az ő gyermekét. De majd nem sokára fogjuk látni, hogy mindent visszaadott neki. Mert ez egy hatalmas próbatétel volt, hogy vajon Jób csak az ajándékaiért szereti-e Istent, vagy pedig magát Isten szereti. Az ajándék kell neki, vagy pedig az ajándékozót ismeri el urának. Kisgyermek koromban is megtörtént sokszor, de azt hiszem minden családban megtörtént, ahol gyerekek vannak, amikor vendégek jöttek, akkor mi is megkérdeztük tőlük, hogy mit hoztatok. Hol a csokoládé? Mert hát arra vagyunk inkább kíváncsiak, milyen is a gyermek. És az a baj, hogy sokszor lelkileg is ilyenek vagyunk, sokszor nem úgy vagyunk gyermekek, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy ha így nem gondolkoztok és ilyenek nem lesztek, hanem sokszor lelki értelemben ilyen gyermekek vagyunk mi is, akik Istennel szemben is így vagyunk, mint egy üzletfélnek tekintjük, mint egy üzlettársnak tekintjük, és csak az a fontos, hogy mit ad, és nem az a fontos, hogy ki adja. Kedves testvérek, a hívő embernek az a csodája, hogy örül annak, amit Istentől kap, sokszor kérhet is dolgokat tőle, hálás azért, amivel Isten megajándékozza őt, a szükségessel, vagy a fiatalok azt mondták ma, neszméljen, hogy a szükségesen kívül az extrával is megajándékoz bennünket, de tulajdonképpen nem azért szeretjük, mert ad, mert ha nem ad, akkor meg nem szeretjük, hanem szeretjük önmagáért, azért, mert Úr, azért, mert Isten, azért, mert hatalmas király. Kedves testvérek, a Jakab levele azt mondja Jóbról, hogy boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jakab levelében azt olvassuk, hogy Jób mégis boldognak mondatik, mert Isten igéje szerint boldog az, aki tűrni tud, de nem csak az a boldog, hanem itt olvassuk a Jakab levelében, azt mondja itt Jakab, hogy Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr. És ebben a mondatban van egy csodálatos titok, hogy Jób sorsát az Isten intézte. Hallottátok, hogy hogyan intézte sorsát az Úr. Látni mit láttatok? Az, hogy van egy szenvedő ember. Látni azt látta a három barátja is, hogy van itt egy ember, aki elvesztett mindenét. Aki végül elveszti még az egészségét is, az Isten igéje pedig azt mondja, hogy Jobbnak a sorsát az Isten intézte. Vagyis ami az életében történt, az nem véletlenszerűen történt. Az nem a sors keze volt, hanem Isten akarata. Istennek terve volt Jobbal, és Jobb nagyon sokáig félreértette ezt a tervet. Helyesen kellett tehát látni a dolgokat. Három barátja jön aztán Jobhoz, és azt a Jobot elkezdik vigasztalni, ki olyan drága hitvallásokat tesz, mint azt, hogy tudom, az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll, aki olyan hitvallást tesz, hogy az Úr adta, az Úr elvette, mert neki ez joga volt, és én bízom benne teljesen, és ez a három barát elkezdi őt vigasztalni. Bár sokszor azt láttuk, hogy bár ne tennék. Hét napig hallgatnak, és ott ülnek mellette, de lehet, hogy jobb lenne, ha hét nap után se nyitnák ki a szájukat, hanem továbbra is hallgatásba merülnének. Most ezekben a részekben, amelyeket veszünk, és a kalauzunk szerint néhány nap múlva be is fejezzük Jób könyvének a tanulmányozását, ezekben a részekben, amelyek előttünk állnak, Elihunak, az egyik barátnak, az egyik barátjának a beszédei állnak előttünk. Nagyon érdekes ez a beszéd, otthon elolvashatjuk testvérek, és amikor a legutolsó fejezetben, a 42. részben Isten értékeli ezeket a beszédeket, akkor azt mondja, hogy a barátok nem szóltak olyan helyesen, mint ahogy Jób. Nem szóltak olyan helyesen, mint ahogy Jób. Ez az Isten értékelése. Így látja az Úr, hogy a barátok nem olyan helyesen beszéltek róla, mint ahogy Jób beszélt. Kedves testvérek, mit is látunk Jób könyvében? Isten teremtő hatalmáról beszélnek itt a barátok. Végére mehetetlen bölcsességéről és gondviselő szeretetéről. Elihu is erről beszél, Isten teremtő hatalmáról, aki az egész világot olyan szépen formálta, elrendezte, alkotta, és aki ezt szeretetből odaadta az embernek. Tulajdonképpen én azt vettem észre, testvérek, hogy Elihu, az a baj, hogy itt megáll. Elihu itt megáll, ő ezt az Istent ismeri. És erről az Istenről tud beszélni Jobbnak. Mert mi mindig arról az Istenről tudunk beszélni, akit mi ismerünk. Csak úgy beszélhetünk Istenről, ahogyan mi megismertük őt. Aki ő nekünk, akinek látjuk őt, akinek valljuk őt. Azt hiszem, hogy három csoportba lehet sorolni az embereket. Vannak emberek, akik Istenről abszolút nem tudnak beszélni, mert Istent abszolút nem ismerik. Isten nélkül élnek, lehet, hogy nem tagadják az Istent, de Isten nélkül élnek, és ezért nem tudnak róla semmit, és nem is tudnak róla semmit mondani. Sokszor nem annak a hibája, ez, aki nem tud róla, hanem sokszor azoké is, akik nem beszéltek róla neki. Aztán lehet, hogy beszéltek, de nem vette komolyan. De még mindig ott van a reménység, még mindig ott van a lehetőség, hogy hát, ha egyszer a vágy feltámad a szívében, hogy hogyan lehetne Istent megismerni. Emlékszem, egyszer volt egy asszony, aki úgy jött egyszer be a hivatalba, hogy tessék mondani, hogy kell megtérni, mert én meg akarok térni. Semmit nem tudott Istenről. Semmit nem tudott a Szentírásról. Semmit nem tudott arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. De bejön és azt mondja, tessék megmondani, mi az üdvösség útja. Hogy lehet hívővé lenni? Hogy kell ezt csinálni? Valahogy így mondta, mert hát annyira nem értette, hogy miről van szó. Hogy kell ezt csinálni? És akkor eljutott oda testvérek, és hála Istennek, ma már Istennek megváltott, kedves gyermeke lett. Vannak emberek, akik eljutnak idáig, hogy van teremtő és gondviselő Isten. Teremtő és gondviselő Isten. Úgy, ahogy Elihu, olyan szépen tud beszélni, ha otthon elolvassuk, majd meglátjuk, hogy milyen szépen tud beszélni a teremtő Istenről, Istennek a fenségéről, a hatalmáról, valahogy úgy, mint ennek az éneknek az írója megírta, hogy az óriási tölgyben, a kicsiny fűszálban, a hatalmas vízesésben, a tenger morajlásában, úgy, ahogy Isten megteremtette azt, belecsodálkozik az ember, hogy igen, Isten fenséges, teremtő Isten. Nagyon sok ember szeret tudni ezek közül a gondviselő Istenről, aki nem csak megteremtette ezt a világot, aztán magára hagyta, hanem így mondja a káténk, hogy ma is fenntartja és igazgatja. Ez az Isten gondviselése. Hogy nem magára hagyta, nem elfelejtkezett róla, hanem ma is fenntartja, és ma is igazgatja. És nagyon sok ember megállít. Kórházban szolgáltam sokszor, és amikor be voltunk osztva a hozzánk legközelebb eső kórházban, hogy hetente egyszer tartsunk istentiszteletet az ott levőknek, csak hát mindig péntek délután kellett, nem sokan voltak, mert hát kimaradt péntek délután a kórházban. Az, aki már nem nagyon tud jönni istentiszteletre. Mert aki tudna jönni, az hazamegy péntek délután, és majd hétfő reggel majd jelentkezik újból, hogy itt vagyok. Szóval nagyon kevesen voltak, de amikor kérdeztük tőlük, hogy mit énekeljünk, én mindig szerettem volna, ha azt mondják mondjuk, hogy az Isten bárányára letészem bűnömén. De mindig, szinte mindig a 277. éneket kérték. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. És ennek minden versét szinte tudták kívülről. Próbáltam nekik mondani, hogy testvérek, hát onnan a 460-as körül is tessenek már választani. Onnan is, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Vagy aki értem megnyíltál, rejcseló örökkőszak. Onnan is tessenek, nem ez nagyon jó lesz, ezt tudjuk kívülről is, tiszteletes úr. Azért, mert nagyon sok ember úgy, mint Elihu. Eljutnak odáig, hogy igen, Pál apostol így mondja a római levélben, hogy az Istennek a fensége és az Istennek a hatalma. Isten fensége és hatalma, amit a teremtés csodája által még azok is megláthatnak és megismerhetnek, ahova a Jézus Krisztusról szóló evangélium nem jut el. Isten fenségét és hatalmát meg lehet ismerni onnan is. És azt mondja a római levél, hogy Isten majd őket majd így ítéli meg. De kedves testvérek, bennünket nem így fog az Isten megítélni. Bennünket nem ez alapján. Ha itt megállunk, akkor elvesztünk. Ugyanis innen tovább kell lépni, és tovább kell jutni. Mert Isten a számunkra nem a természetben jelentette ki magát igazán. Nem a természetben mutatta meg igazán az ő fenségét és hatalmát és igazságát, hanem ettől sokkal többen mutatta meg, mégpedig Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. Ezért az emberek harmadik csoportja az, aki eljut idáig, hogy megismeri az Úr Jézus Krisztust, és felismeri benne a szabadító, megváltó Urat, hogy ki ő, miért kellett neki eljönnie, mit tett ő értem, és benne meglátja a bűn büntetését és váltságunknak az árát. Ez egy roppant fontos dolog, testvérek, mert aki csak a hatalmas és fenséges Istent ismeri, aki csak a világ teremtő Istent ismeri, annak azért lesz az Isten képe hiányos, azért lesz az Isten képe nagyon ferde, mert akkor úgy fog csinálni, mint azok a népek, akik idáig eljutnak és félnek az Istentől. Mert Isten olyan, hogy valamit ad, eltörölhet bennünket, büntet bennünket, ítéletet tart felettünk, ha csak a természet csodáiban akarjuk az Istent meglátni. De kedves testvérek, aki viszont Jézus Krisztusban szemléli az Atyát, aki viszont Jézus Krisztuson keresztül megy az Atyához, aki Jézus Krisztuson keresztül hódol az Atya előtt, az a szerető Istent fogja megismerni. Azt az Istent fogja megismerni, akiről a János 3.16 világosan mondja, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki csak a teremtő Istent ismeri, aki csodálatos dolgokat teremtett és adott nekünk, aki csak a teremtő és gondviselő Istennél áll meg, vagy szövekel le, vagy vall, nagyon nagy dolog ez is. Elihu is ezt vallotta, csak Isten azt mondja, hogy nem olyan helyesen beszélt, mint Jób. Az kedves testvérek, amikor Isten valamit tesz, azt rögtön értékelni fogja, kritizálni fogja, miért engedi meg ezt az Isten? Vagy így mondta valaki, mivel érdemeltem én ezt ki? Mikor Isten valamit visszavesz, elvesz, valamilyen csapást ad, itt olvasunk a Jób könyvében, tessenek megfigyelni, jégesőkről például. Hát a jégeső az nem kellemes. Manapság egyre több van belőle. És ott olvasunk olyanokról, hogy a jégesőknek a kamrája, hatalmas szélvészekről, viharokról. Igen ám, de ha csak idáig jutunk, akkor olyan helytelen Isten képünk lesz, hogy Isten büntető Isten, Isten ítélő Isten. De ha az a képünk van róla, amit Jézus Krisztus festett meg nekünk. Mert Jézus Krisztus úgy beszélt az Atyáról, hogy nézzetek rám, aki engem látott, az látta az Atyát. Amikor Jézus Krisztus lehajol valakihez, egy nyomorult élethez, egy bűnben vergődő férfihez vagy asszonyhoz, egy ördögtől megkötözött valakihez, azzal az irgalommal és azzal a szeretettel. És azt mondja Jézus, hogy nézzetek rám, aki engem látott, az látta az Atyát. Én bennem látható az irgalmas és a szerető Isten. És testvérek, akkor az embernek nem lehet azt mondani, hogy én a napsütötte bércben meg a hatalmas sziklákban akarom az Isten szemlélni. Akkor nem lehet azt mondani, hogy ilyet is hallottam, mikor valaki azt mondja, hogy kimegyek a természet templomába. Hát mert én ott a természetben tudok Istennel beszélni. Én ott akarok imádkozni. De értjük, hogy mennyivel több az, amikor ott vagyunk abban a templomban, ahol az Úr Jézus Krisztus, ahol ott imádkozunk, ahol az Úr Jézus Krisztus van, ahol ő rá nézünk, őt szemléljük, ő benne gyönyörködünk, az egyszülött fiúban, és szemléljük az Isten nagyságát és fenségét. Tudjátok, ki szemlélte igazán az Isten nagyságát és fenségét? Hát például a római százados, aki felnéz a Golgotai keresztre, és azt mondja, hogy bizony az Isten fia volt. Kiszemlélte az Isten fenségét és hatalmát igazán az a Tamás, aki húsvét után egy héttel Jézus Krisztus jelenlétében azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Miután meglátja a sebeket a Jézus Krisztus kezén, meglátja a dárda helyét az oldalában, és felragyog neki az Isten igazsága, hogy kicsoda az igaz Isten. Mert megérti a legnagyobb teológiát. Megérti a legnagyobb üdvtörténeti üzenetet, hogy számomra Jézus Krisztusban realizálódik, számomra Jézus Krisztusban lesz igazán érzékelhető, látható, fogható, tisztelhető, imádható az ég és föld teremtő Ura, ami mennyei Atyánk. Ezért kell nekünk Jézus Krisztushoz jönni. Ezért kell nekünk Jézus Krisztust ismerni. Hiszen a János 17-ben ő maga mondja ezt, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézust. Ez az örök életnek a feltétele. Semmi más, nem kell több. Ettől több nem kell, viszont ennyi feltétlen kell. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Aki nem így ismeri Istent, vizsgálja felül, hogy ő hogyan ismeri. Ki az ő számára Isten? Mit vall ő az Istenről? Mit vall ő saját magának is, vagy másoknak is? Erről a mennyei atyáról, hiszen az ő ember szeretete az Úr Jézus Krisztusban jelent meg. Jobb ezért tudott többet, mint a barátai. Éppen ezért a barátok nem tudják igazán vigasztalni Jobbot. Azért, mert alacsonyabb szinten állnak. Azért, mert sokkal alacsonyabb szinten állnak. Mert nem jutnak el idáig, ahova Jobb eljut, hogy a végén bűnt vall. Nem jut el odáig, hogy a végén áldozatot mutat be. És még ő imádkozik majd a barátaiért, hogy nyíljon ki a szemük, nyíljon meg a szívük. Állj meg, és gondold meg az Isten csodáit. Ez azt jelenti a Szentírásban, hogy állj meg. Nem azt, hogy futsz az utcán, és most megállítalak, hiszen Jobb nem igen futott abban az állapotban, amiben ő benne volt. Nem igen volt kedve futni, nem nagyon tudott futni. Ez azt jelenti, hogy állj meg a gondolataidban, állj meg úgy, mint a tékozló fiú, akiről azt olvassuk, hogy magába szállt, ott a disznók moslékos vájújánál elkezd gondolkozni arról, hogy mi ezen a világon a legnagyobb teológia, hogy az én atyám házában a béresek is bővölködnek kenyérben, én meg itt, ahol vagyok, itt éhen halok meg. Ha ezt lefordítjuk, ennyi az értelme, hogy ott van az atyánál az élet, ahol most én vagyok, a bűnben, tőle távol, az engedetlenségben, ebben az állapotban itt a halál van. És elmondja azt a nagy mondatot, hogy elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, és így is tesz. Akik már oda találtunk, és ezen az úton vagyunk, legyen hálás a szívünk ezért, hogy számunkra valahol felragyogott a Krisztus, valaki hirdette nekünk, hogy állj meg és gondold meg az Isten csodáit. Ha nem vagyunk még itt, akkor most is elindulhatunk. Ebben a pillanatban is, ebben a percben is el kell határozni, és meg kell tenni. Oda borulok az én megváltóm elé, és azt mondom, egyedüli reményem, te vagy, Uram. Maradj velem, és maradj mellettem, és engedd, hogy tied legyek mindörökké. Nem a természetben akarom szemlélni csak a te csodálatos voltodat, hatalmadat, fenségedet, istenségedet, hanem a te fiadban, az egyetlen üdvözítőben és szabadítóban, Jézus Krisztusban, aki szeretett minket, és önmagát adta, hogy kimentsen e jelen való gonosz világból az Istennek, az Atyának akarata szerint. Ő a te megtartód, őról a beszélj, ha valóban ismered, mert nem csak téged tart meg ez a tudat, hanem másoknak az üdvösségét is munkálhatja. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldott Urunk, fogadd el hálánkat azért, amiért csodálatosan alkottál és teremtettél mindent. Köszönjük a te szavadat, amellyel a semmiből teremteted ezt a csodálatos világot. Még most is csodálatos, pedig már annyit rontott rajta az emberiség, már annyit rontott rajta a bűn, már annyira megmérgeztük, feléltük, megváltoztattuk, De még így is belecsodálkozunk abba, hogy milyen csodálatosan alkottál mindent, Atyánk. De köszönjük, hogy nem csak teremtés volt, hanem volt karácsony is, amikor leszállt az ég dicső királya hozzánk az ütnek hajnalán, amikor elküldted a te drága egyetlen fiadat ebbe a világba, hát ha őt megbecsülik. Elküldted ebbe a világba, hogy legyen az embernek, minden bűnösnek, legyen menedéke, legyen lehetősége, legyen alkalma őt meglátni, megismerni és felismerni benne a te küldöttedet. Kérünk téged, hogy állíts meg sokszor bennünket. Hadd gondolkozzunk a te csodáidról. Hadd gondolkozzunk arról, hogy ki vagy te nekünk, és a veled való kapcsolatunk hadd erősödjön. Kérünk, Urunk, hogy ezen a héten is áld meg a csoportokat, akik gyülekezetünkből csendes héten vannak. Adj nekik védelmet, oltalmat, és a legnagyobb dolgot kérjük, hogy munkálkodj úgy bennük, hogy sokan elinduljanak a te utadon, Uram, sokan megismerjenek téged, és sokan, akik már ismertek, azok megújuljanak, szolgálatba álljanak, és gyülekezetnek és egyháznak élő tagjai lehessenek. Kérünk téged a te népedért, szerte az egész világon, Urunk. Köszönjük, hogy mindenütt van neked néped, mindenütt vannak megváltottjaid. Áld meg életünket, holnapi napunkat, előtte még az éjszakánkat, pihenésünket. Ha gondokat, terheket hordozunk, ha tudjuk azt eléd tárni, tudjuk, hogy szánkon sincs a szó, és te már érted azt, de olyan jó, hogy elmondhatjuk neked. Ezzel azt a csodálatos bizalmat erősíthetjük, hogy azért mondjuk el neked, mert bizalmunk van feléd, bizalmunk van hozzád, hogy kegyelmes Atya vagy. Kérünk téged, hogy szeretteinket is segítsd meg, betegeinket, gyászolókat. Kérünk, hogy mindazokat, akik még pihennek, szabadságon vannak, pihentesd őket testileg is, lelkileg is, és mindazt, amit most csendes imádságban még eléd tárunk, légy kegyelmes, füledet felénk fordítani, Urunk. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül a 665. dicséretet keressük ki. A 665. dicséret így kezdődik: örömben, bánatban hozzád futok, békét, nyugalmat tőled kapok. Hozzád futok, békét és nyugodt. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múró szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Övé a dicsőség az Anyaszentegyházban, örökkön örökké. Amen.